Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és minden kedves egybegyűltet. A mai ige hirdetésünk alapigéit példabeszédek könyvéből olvasom, a 23. fejezetnek a 7. versét. Először úgy, ahogy itt a Károlyi fordításban olvassuk, ezt használjuk ugye legtöbben. Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Idáig olvasom az ige verset. Sokan tudjuk, hogy a döltbetűs részek azok fordítói kiegészítések a Bibliánkban, és egy kicsit ugye az igevers az így nehezebben érthető, ilyenkor érdemes más fordításokat is megnézni. Például az angol nyelvű fordítások többsége ezt az igeverset úgy adja vissza, hogy amint gondolkodik az ember magában, olyan ő. Tehát a gondolkodik igével adja ezt vissza, amint gondolkodik az ember magában, olyan ő. És a mai napon erről szeretnék beszélni, hogy mi is az, ami egy keresztény ember gondolkodásában, mik azok az alapok, amik egy keresztény ember gondolkodásában a legfontosabbak. Miért is beszélnénk erről? Maga az igevers az nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a gondolkodásom az meg fogja határozni, hogy végül is milyen vagyok, de valamilyen szinten azt is, hogy milyen leszek. Nagyon jól tudjuk, hogy a jellem, az a jellemet mi építi, most akármilyen irányba, akár pozitív, akár negatív irányba, mi építi a jellemünket elsősorban? Ugye a szokás, hát ha ne, annyira még nem megyek vissza, akkor a szokásszerű, a jellemző cselekedetek fogják alakítani az embernek a jellemét. Na igen, de a cselekedetek azok honnan indulnak? Tehát mi fogja meghatározni azt, hogy a cselekedeteimnek, a beszédemnek, a cselekedeteimnek mi lesz a fő iránya? Ugye a gondolkodásom. Ugye ez az ige az nem kevesebbet állít, hogy amint én gondolkodok magamban, és nyilván ez igaz az eseti gondolkodásokra is, mert ha egy rövid ideig beengedek egy helytelen gondolatot, az már ugye helytelen szavakban, helytelen cselekedetekben is testet ölthet, de igaz a szokásos gondolkodásunkra is, hogy amifelől szeretek gondolkodni, amifelől szokásszerűen gondolkodok, az fogja előbb-utóbb a szavaimat, cselekedeteimet is meghatározni. Hiszen az igevers ugye ezt állítja, hogy a gondolkodás az embernek az a legfontosabb tulajdonsága, ami végül is több áttételen keresztül meghatározza azt, hogy ő milyen ember és milyen emberé fog válni. Ezért az ige egyértelmű tanácsokat fogalmaz meg arra nézve, hogy mit engedjünk be a gondolatainkba, és mi az, amit zárjunk ki onnan. Ezek nagyon egyértelmű dolgok, de mégis azért térünk ki rá, mert ugye a mai úgynevezett rohanó világunknak az is egy jellegzetessége, egy szombatiskán is előjött ez, hogy a régi időkben, amiről beszéltünk, akár a 19. század, 18. század vége, 19. századnak az első fele, döntően ugye e körül forogtak az igeverseink. Ugye, ha most korszakba akarom elhelyezni, akkor még nem volt ez az információs társadalom, mint ma. Nem volt tömegkommunikáció, nem volt internet. Ma viszont hihetetlen mennyiségű információ zúdul az emberre mindenhonnan, és ezért nagyon fontos, hogy mi az, amin alapvetően gondolkodok, mi az, amit ebből a gondolataimba beengedek, és mi az, amit eleve már kizárok. Az egyik fontos tanács ezzel kapcsolatban, ami a legalapvetőbb tanács, szerintem mindannyian ismerjük ezt az igeverset, Pál apostol egyik igeverse, amely részletezi azt, hogy milyen dolgokat engedjek be a gondolataimba. A Filippi levél 4. fejezetének a 8. verséről van szó, ezt így olvasom, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. A végidőről ugyanis az írás egyértelműen mondja, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Na most a gonoszság megsokasodását, ha összekötjük azzal, hogy egy információs társadalomban élünk, ahol az internet révén a világ másik oldalán történtek kis túlzással hamarabb eljutnak hozzánk, mint ahogy megtörténtek. No, ez nyilván nem igaz, de gyakorlatilag megtörténtek, és már pár órán belül olvashatjuk, hogy mi történt mondjuk tőlünk 10 000 kilométerre. És azért e világ fejedelme Sátán, és ahogy a tömegkommunikáció is működik, sok igazság van abban a mondásban, hogy az nem hír, hogyha ugye a kutya megharapja a postást. Hát ez nem hír, hát ez elő szokott fordulni. Ha fordítottja, az már hír. Tehát ugye nagyon igaz az is sajnos, hogy az nem hír, hogyha valami ilyesmi történik, amiről beszél itt Pál apostol. Pedig ma már az kéne, hogy legyen a hír. Hanem az a hír helyette, hogyha valami rettenetes dolog történt. Az ugye szinte fénysebességgel járja körbe a világsajtót, az internettől kezdve mindent. És ezért nagy a kísértés arra, hogy kicsit túlzásba, vagy nagyon túlzásba vigyük azt, amire egyébként a Biblia is felhívja a figyelmet, hogy legyünk tájékozottak, hogy tájékozódjunk. Hát az idők jeleit is hogy tudnánk beazonosítani? Hát olyan módon tudjuk beazonosítani az idők jeleit is, hogy tájékozottak vagyunk. Tehát nem dugjuk a fejünket a homokba. Csak nagyon lényeges az, hogy nem mindegy, hogy állandóan a körül forgok, ami a világból ömlik rám, mint információ, vagy pedig betartom azt, amit Pál apostol által a Szentlélek szeretne a szívünkre helyezni, hogy valóban a tiszta, tisztességes, igaz dolgokról gondolkodjak, elmélkedjek, ez határozza meg a gondolataim főirányát. Na most hol van az, ami csak tiszta, csak tisztességes, csak igaz, ami csak jó, és így tovább, az hol van? Hát csak az Isten igéjében, így van, az Isten igéjében, és az Istennél magánál, mert maga az Isten ilyen, hogy nála semmi olyan, ami ne lenne tiszta, ne lenne igazságos, ne lenne jó hírű, ne lenne tisztességes, olyan nincsen. Tehát arra hívja fejt az apostol a figyelmet, hogy nekünk az Isten igéje, és amúgy tiszta, tisztességes gondolatok álljanak a gondolkodásunk középpontjában. Mert persze, ez nem jelenti azt, hogy világi gondolkodók nem juthatnak el igazságokra. Tehát nyilván az nem tilos, hogyha most azt éppen nem a Bibliában találom meg, hanem valamilyen világi ember mondja, de megmérem a Biblia mérlegén, és az igaz, akkor nem tilos arról elmélkedni, és ezt beengedni a gondolataimba. Tehát alapvetően arra hívja fel az apostol a figyelmet, hogy ezekről a tiszta dolgokról gondolkodjunk. Miért fontos ez? Mert mit mond az írás, hogy a mi jellemünk az, ugye azt a szokásos jellemző cselekedeteink építik, de ugye mi hogy alakulunk át? Hogy változunk? Mit mond erről az írás, hogy szintén Pál apostol egyik levelében, hogy szemlélés által alakulunk, változunk át. Tehát amit mi szokásszerűen szeretünk szemlélni, amiről gondolkodok, amiről elmélkedek, a szerint fogok átalakulni jellemben. Ezért helyezze a szívünkre ezt az írás, és természetesen, amiképp azt mondja, hogy a pozitív gondolatokat engedjen be alapvetően, ezekről elmélkedjek, azonképpen szól arról is, hogy mit csináljuk a helytelen gondolatokkal. Ha most visszalapozunk példabeszédek könyvéhez, akkor a 23 héttől nem kell sokat lapoznunk egészen pontosan szokásos tördelésben semennyit, mert a 24. fejezetben, példabeszédek könyvében, a 24. fejezet 9. versében megtaláljuk azt, hogy mit csináljuk a helytelen gondolatokkal. Ugye azt mondja a 24, illetve egy oldalt kellett lapoznunk, a 24. fejezet 9. verse, hogy a balgatag nólognak gondolása bűn. Tehát a balgatag helytelen, nem igaz dolgoknak a gondolása az már bűn. Ugye ezt tudjuk sok helyütt a Szentírásból, hiszen például mondjuk egy példát említsünk, amikor Krisztus beszélt a házasságtörésről, vagy régies szóval paráznaságról, akkor mit mondott, hogy nem csak az a paráznaság, amikor ténylegesen valaki elkövet egy házasságtörést, hanem Mikor már ugye asszonyra tekint kívánságokáért, azt mondja Krisztus, akkor már paráználkodott vele az ő szívében. Véghez nem vitte még, de már elkészül az út a véghezvitelhez, és hogyha lehetőség van rá, akkor az meg is fog történni. Tehát igazából ugye itt is arra hívja fel Krisztus maga a figyelmünket, és számtalan esetet lehetne mondani, hogy már a gondolkodásunkra vigyázni kell, hiszen onnan indul ki a gondolatainkból, indul ki minden, és később azok öltenek testet cselekedetekben. Ha már egyszer azt mondta a példabeszédek könyve, hogy a balgatag dolognak a gondolása is bűn, akkor innen eszünkbe juthat Jakab levele. Jakab levelének az első fejezetében is ugyanis olvashatjuk azt, hogy a bűn az hogyan, a helytelenségek, a bűnös gondolatok, egyáltalán bűn az hogyan közelíti meg az embert. Jakab levele első fejezetében a következőt olvassuk, a 13. verstől olvasok néhány verset. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga senkit sem kísért. Hanem minden kis kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Aztán a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Hát először is leszögez egy alap dolgot, hogy Isten senkit sem kísért. Ő maga se kísérthető helytelenségekkel, bűnnel, önzéssel, de ő maga sem kísért senkit. Hanem azt mondja, hogy mikor kísértetik az ember. Amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ez mire utal, hogy ezek a kívánságok először hol fogannak meg? Ha megfogannak. A gondolatainkban. Tehát ugye itt is mondja Jakab, hogy vonja és édesgeti a kívánság, nyilván itt helytelen kívánságokról szól, az a szöveg összefüggésből teljesen egyértelmű, és amint én ezzel szóba állok, nem utasítom el az Isten kegyelmével, mert ugye tudni kell, hogy sátán és démonai nyilván olyan gondolatokat sugalnak, amik alapvetően a leggyengébb pontjain támadják az embert. Az embernek nem csak a leggyengébb pontokon, hanem gyakorlatilag az erős pontokon is lényegében lehetetlen ellenállni a kísértőnek egyedül. De nem is ezt kívánja az írás tőlünk, hanem azt, hogy az ő kegyelmével ennek a vonzásnak ne engedjek. Mert hogyha ez a kívánság megfogan, akkor már ugye szóba álltam vele, ez jelenti a megfoganás, elkezdem átgondolni, tovább gondolni, akkor már ugye a bűn már a gondolataimban teret nyert. És onnantól kezdve csak időkérdése és lehetőség kérdése, ez is az Isten kegyelmének kérdése, még hogyha felébredek, elég hamar, akkor még esetleg nem jutok el oda, hogy cselekedetek vagy szavak formájába, és ez testet öltsön. Ugye nagyon jó ebből a szempontból Luther hasonlata. Tehát nem ott kezdődik a bűn, amikor von és édesget a helytelen kívánság. Ugye Luther mit mondott ezzel kapcsolatban, ismerjük mindannyian, hogy ugye nem az a probléma, amikor a madár ellepül a fejünk fölött, hanem amikor engedjük, hogy fészket rakjon. Nem az a probléma, amikor cikáznak az ember értelmébe a gondolatok. Jön ilyen gondolat, és olyan gondolat, és sokféle gondolat jön. Nagyon gyakori az, hogy semmi gondolat nincs bennem. Hát azért mondjuk lehet, hogy éjszaka, amikor alszok, akkor gyakori, de amikor napközben, amikor ébren vagyok, akkor nem különösképpen, és ezért is tanácsolja az írás, hogy jó gondolatokkal töltekezzünk fel, kevésbé marad hely a kísértőnek, de ha már jönnek ilyen kísértések, már pedig jönnek, akkor ne engedjem, hogy az a madár fészkát rakjon, ne engedjem azt, hogy az a gondolat, ami bevillant az értelmembe, és rájöttem, hogy az helytelen, akkor mondjak neki azon nyomban nemet. Ez a legbiztonságosabb út. Mert ha már elkezdek róla elmélkedni, akkor voltaképpen már kezet nyújtottam a kísértőnek, és teret nyitottam. Ez olyan, mint amikor egy víztározó hatalmas betongátján keletkezik egy kis repedés. az onnantól kezdve már nem nagyon lesz biztonságos, hogy mekkora kár fog történni, azt nyilván ki lehet számolni különböző adatokból, meg hogy mikor, de onnantól kezdve, hogy beengedtem és megfogant a gondolataimban a bűn, már egyáltalán nem vagyok biztonságban. Amiről szeretnék beszélni azonban, az nem annyira a bűnnek a megfoganása, hanem azért még itt egy dologra kitérnék. Tehát ugye először is ugye gondolati szinten utasítsuk el ezeket a dolgokat, de ugye ilyenkor a kísértő nagyon gyakran nem áll le, hanem megpróbál más úton, módon célt érni. És nagyon gyakori az, hogy azt látjuk, hogy a természetünk az még mást kérne, másra vágyna. Ugye Krisztus is találkozott ezzel, például a Getsemáné kertben is. Ugyan nagyon gyorsan mondta azt, és nagyon gyors volt nála, ez nem volt kétséges, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Amikor ugye jött fel a természetéből az a kívánság, jött az a gondolat, ha úgy tetszik, hogy atyám, minden lehetséges neked, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Azért emberi ésszel szinte felfoghatatlan szenvedések, teljes mélységében felfoghatatlan szenvedések előtt állt, és a természetünk az olyan a bűneset óta, hogy menekülünk a szenvedésektől, de azonnal mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, tehát ő azonnal azt mondta, hogy nemet mondott ennek, de mégis vissza kellett menni ugye háromszor, tehát még kétszer, tehát nyilvánvaló, hogy itt vigyázni kell a későbbiek során is arra, hogy amikor én nemet mondok, akkor azért vizsgáljam meg magamat a Szentlélek által, hogy az a természet, amin keresztül meg tudod kísérteni a kísértő ezzel a gondolattal, az elég virulense még, vagy már megöldökölt állapotban van, mert ha megöldökölt, akkor nyugodtan felállhatok, ha viszont nem, akkor még vissza kell menni. De a legbiztonságosabb valóban, hogy a gondolatot elutasítom, de figyeljek arra, hogy azért a kísértő nem fogja a harcot feladni, hanem tovább küzd a megközelítésemért. Amiről azonban beszélni szeretnék ma, az elsősorban az, hogy milyen legyen a keresztény gondolkodása. Gondolkodás módnak néhány alappilléréről szólnék. Nos, az annyira kiterjedt téma, hogy ezt kimeríteni nem nagyon lehet. Tehát néhány fontos alapigazságról szólnék. És ezentúl azt lehet otthon más szempontok szerint tovább boncolgatni, tehát újabb pilléreket felállítani. Az első és szerintem legfontosabb pillér a gondolkodás módunkban a Krisztus középpontú gondolkodás. Tehát mi sokszor azért gyengélkedünk, mert nem látjuk tisztán, hogy micsoda a bűn. Nem látjuk tisztán, hogy micsoda a bűn. Ugye a legismertebb küzdőimádságról szóló igehely, amely általánosságban szól a küzdőimádságról, de ugyanakkor felvillantja azt is, hogy Jézus az élete során hogy viselkedett ezzel kapcsolatban, ugye a zsidókhoz írt levélben található, amikor azt mondja, hogy az ő testének napjaiban ugye erős kiáltás és könyörgés közepette eljárult ahhoz, aki megszabadíthatja őt a haláltól, és ugye meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy lássuk, hogy micsoda a bűn, és akkor innentől kezdve valamivel tisztában fogjuk látni, hogy mit is adott nekünk Krisztus, hogy mi az a csodálatos menekülési lehetőség, amire utat nyitott nekünk Krisztus. Mert ugye, hogy a bűn világában mi hogy bánnánk a bűnnel és a bűnössel, azt olyan gyönyörű képes módon elmondta Jóbnak az Isten, hogy mi leginkább azt tennénk a bűnössel, hogy betakarnánk őt feneketlen sötétséggel, hatalmas sötétséggel. Tehát mi a bűnt úgy gondoljuk kiirtani, hogy a bűnössel együtt, azonban az Isten teljesen más, hogy gondolkodik. Azért fontos a Krisztus középpontú gondolkodás, mert igazából a Golgota keresztjén látjuk meg, hogy mi a bűn valójában. Azt ott látjuk meg Jakab, ugye 1.15-nek a beteljesedését, a bűn teljességre jutván halált nemz. Tehát, hogyha a kísértő lehetőséget kap rá, akkor még a teremtőt is ugye megölheti, mert a bűn nem áll meg egy adott szinten. Tehát az önzés az nem áll meg egy adott szinten, ha nem mondok az önző dolgaimnak nemet. Legyenek ezek akár bűnös szokások, legyenek akár helytelen gondolatok, legyenek akár tévedések, amikhez ragaszkodom, akkor előbb-utóbb minden bűnnel meg fogok én is próbálkozni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy Krisztus középpontú hittel teljes legyen a gondolkodásom, mert ha a Szentlélek által az Isten velem van, akkor a kísértőnek ott nem marad terep. Akkor marad terep, amikor ez a kapcsolat meggyengül. És ez a kapcsolat leginkább úgy tud meggyengülni, hogy én nem időzök Krisztus keresztjénél naponta, csendességben, amikor tényleg arra gondolok naponta. Ellen White azt tanácsolja, hogy legalább egy órát töltsünk naponta a kereszt lábánál, hogy elmélkedjünk naponta arról, hogy kicsoda is nekünk Krisztus, mit is jelent nekünk Krisztus áldozata, és nem csak az áldozata, hanem az azóta értünk meg bennünk végzett munkája, mit jelent nekünk. Hogyha ezen nem elmélkedünk naponta, hát sokan mondják, hogy a rohanó világban ennyi tevékenység közepette, hogy lehet elmélkedni napi egy órát ezen? De szükséges. Egyszerűen megkerülhetetlen, mert különben nem fogjuk tudni szívből értékelni Krisztus értünk hozott áldozatát. Mert az nagyon jó, amikor tudom, hogy milyen áldozatot hozott értem. De ugyan mondjuk már meg, hogy melyik az az ember, aki ezt képtelen volna felfogni. Fel tudnák fogni az emberek. Hol dől el a dolog, hogy értékelem ezt az áldozatot, vagy nem? Hogy amikor jönnek olyan késztetések, ami kedves nekem, mert a bűnnek van ideig, óráig való gyönyörűsége? Hát van, maga az írás mondja. Ki lenne az az ember, aki megpróbálkozna a bűnnek, az önzésnek bármilyen formájával, hogyha se, úgy érezné, hogy semmit nem nyer vele, még időlegesen se. Hát senki. Mondjuk egy hirtelen haragú ember miért esik bele sokszor abba, hogy na most jól kiosztottam a másikat, jól megmondtam neki végre. Mert az neki ideig, óráig, rövid ideig mit jelent? Hát egy örömet, egy megkönnyebbülés. Na végre. Végre, hát már alig bírtam ki, mert már nagyon sokáig volt ellenemre az az ember, és na végre most már megmondhattam neki. Hát ha a bűnnek nem volna ideig, óráig való öröme, akkor alig, hanem nagyon kevés ember lenne, aki kísérletezne ezzel. De ugye azért, hogy ennek a tere kisebb legyen, ezért azt kell, hogy a mi gondolkodásunkban Jézus Krisztus és a mi belső lelkivilágunkban a Szentlélek által az Isten jelen legyen. Hogy mit mond erről Pál apostol a korintusi első levélben, hogy ő mit végzett el a korintusiak között, de egyébként Pál életét nézve, meg a missziós útjairól olvasva apostolok cselekedetében például, azt látjuk, hogy ez azért nem csak Korintusban volt jellemző rá. A korintusi első levél második fejezet második verse azt mondja, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. Ez volt Pál gondolkodásának a középpontjában. Nem véletlenül, mert ő nyilvánvalóan tiszta szívből, őszintén értékelte, és egyre nagyobb ragaszkodással, szeretettel értékelte az Isten érte hozott áldozatát. És hogyha egy kicsit is alább hagyott a buzgósága, akkor egyből a kereszthez tértek vissza a gondolatai. Ugye mi bennünk is megfogalmazódhat sokszor, hogy hát mi lenne velünk, hogyha Krisztusnak a buzgósága kicsit is alább hagyott volna. És egy árnyalatnit is vétkezett volna. Vagy ha nem vétkezett volna. Csak egyszerűen azt mondja a Getsemánéban, hogy föláll. És az emberi nemzetség kapja meg azt, amit a bűnéért érdemel. De ugye részletesebben akarjuk látni, hogy ki nekünk Krisztus, sokat nem kell lapoznunk, egész pontosan itt egyet sem, és az első fejezet 30. verse a következőt mondja. ugyanígy a korintusi első levélben. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Ugye már az előző igevers és a második fejezet, második verse is, ugye az Isten fia által, hát illetve az Isten által, mert az atya áldozata is volt ez, hozott váltságról szól, hiszen ez legyen a mi gondolkodásunknak a középpontjában, de itt több mindent is említ, ugye az igazságról eszünkbe juthatnak bibliai kijelentések Krisztusról, ugye messiási proféciák, hogy ő a mi igazságunk, de itt most csak egy dologra szeretnék ebből a négyből kitérni, hogy bölcsességül lett nekünk igazságul, szentségül és váltságul, hogy bölcsességül. Tudnék, ez engem, mint tanárt, úgy ragadott meg, ezt több kontextusban elmondtam már korábban is, hogy tanárként az ember nagyon sokszor, ugye tanártól szoktak bölcsességet kérni a diákok? Hát persze, ha nem is feltétlenül bibliai bölcsességet, de mondjuk bölcsességet ahhoz, hogy teszem azt egy matematika feladattal, mit kezdjen, hogy lehet elindulni. Egy kis segítséget, bölcsességet. Persze, hát ennél sokkal általánosabb értelmi bölcsességről szól itt. És akkor nagyon sokszor, ti mindannyian voltatok diákok, ugye ez egészen biztos, nagyon sokszor, ugye mit hall ilyenkor az ember? Sajnos sokkal többször, mint ahányszor kéne, mert egész pontosan egyszer se kéne ilyet hallani, de bizony, ugye nem hívő koromban az én számon is kiszalt ilyen. Főleg akkor, hogyha már többször kérdezik a diákok szinte ugyanazt. Vagy netán ugyanaz a diák, már ki tudja hányadszor. És akkor nagyon sokszor kiszalad az ember száján, hogy már százszor megmondtam. Ugye? És az Isten viszont hogy ad nekünk bölcsességet? Tehát hogy ad nekünk bölcsességet az Isten? Jakab leveléhez lapozzunk vissza, hiszen nekünk aztán tényleg nagyon sokszor szükségünk van bölcsességre. És valljuk meg őszintén, egy matek példát nem tudunk megoldani, abból olyan nagy katasztrófa nem származik. De nem kérek a tévedhetetlen Istentől bölcsességet az életem számtalan útelágazásában, akkor nagyon, nagyon könnyen sátán csapdájába eshetek. És az Isten azt mondja, hogy Jakab levele első fejezetében, hogy azt tanácsolja nekünk, hogy ha valakinek ötödik vers, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen, és most figyeljünk, szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Na most, amikor egy tanár azt mondja a diáknak, aki kér tőle bölcsességet, egy feladathoz, segítséget egy feladathoz, hogy már százszor elmondtam, hát ez a szemrehányás. Tehát mielőtt még megadnám a segítséget, a bölcsességet, hogy hogy indulhat el, azelőtt adok egy szemrehányást. Na most tipikusan így lehet elérni azt, hogy utána egy idő után ne kérdezzenek semmit. Mert ki akarja azt, hogy valaki kérdez tőle, és akkor először adok egy szemrehányást. És utána esetleg adok bölcsességet, vagy lehet, utána már nem is adok, de egy idő után nem lesz ez probléma, mert nem fog kérdezni senki semmit. Tehát ugyanis az Isten azt mondja, hogy amikor, hát mi hányszor megyünk oda hasonló dolgokkal, és kérünk bölcsességet. Mégis nagyon ritkán halljuk azt, hogy fiam, már ezt százszor megmondtam neked, hát már igazán illene tudnod, mit keresel még mindig engem. Ugye nem nagyon szoktunk ilyet hallani. Az Isten nagyon ritkán azért megfogalmaz ilyen nagyon apró, tényleg elgondolkodtató helyreigazítást, amikor oda ment hozzá Nikodémus, és ugye beszélgettek, akkor mit mondott Krisztus? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. De nem ilyen felhanggal, hogy már 20 éve tudnod kéne. Te alkalmatlan vagy arra a feladatra. Minek is kérdezel tőlem? Tehát ugye látjuk a határvonalat, és az Isten mindig ilyen szelíden, még ha helyreigazításra szükség van, akkor is szelíden teszi ezt, és nem szemrehányó módon. Tehát ez engem nagyon megfogott, és főleg az, amikor Ellen White-nak szembesültem azzal a kijelentésével is, hogy jóvá szídni még senki sem sikerült. Tehát ugye meg vannak más ugye képies hasonlatok is, hogy a gyenge kis növény sem tud viharos szélben növekedni. A Biblia is mondja ezt, hogy Isten sem feddődik minduntalan. Ugye, tehát megvan a feddésnek, megvan a helyreigazításnak a helye, de hogyha állandóan ez jön ki az emberből, az terméketlen lesz. Tehát időnként tanuljuk meg észrevenni a másik emberbe a pozitívumot is. Figyelem, nem arról beszélek, hogy amiben nincs pozitívum, ami csak rossz, abba vegyem észre a pozitívumot. Mert azon nagyon nagy gondolkodásbeli bukfenc, tehát mert ez egy másik hiba, de erre most nem térnék ki. Viszont Krisztus középpontú életet csak úgy lehet élni, Krisztusról gondolkodó Krisztus középpontú életet csak úgy lehet élni, hogyha hitben kapaszkodom bele az Isten fiába. Hiszen gyakorlatilag ezt mondja nekünk a Laodicea üzenet, hogy nem igazán tesszük ezt, mert azt mondja rólunk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. És a semmiben benne van, vagy nincs benne az Isten? Hát benne van. Hát ha semmire nincs szükségem, akkor az Istenre sincs. Mert ugye annyira nagyra értékelem, és nagyra is értékelhető ez, csak nem így. Annyira nagyra értékelem azt, hogy micsoda tudás halmozódott fel most már az idők végezetéig. Igen, csak azért ne gondoljuk, hogy a sátán mindezen tudások ellenére nem tud minket félrevezetni, hogyha nem ragaszkodom az Istenhez, és nem kérem az Isten tanácsát minduntalan. És ez csak tényleg olyan gondolkodásmóddal lehetséges, hogy szüntelen Krisztus és az ő áldozata van az én gondolkodásom középpontjában. Ugye ez a gondolkodásmódnak a pozitív vonatkozása. Tehát olyan értelemben, hogy tényleg ez határozza meg a gondolataimat. Volt már olyan kísértésetek, hogy Isten lehet, hogy szereti az embert, de engem, nem vagyok benne olyan biztos, hogy engem úgy szeret, mint mondjuk másokat. Eleve az összehasonlítás nem szerencsés. Ott kezdődik. Tehát amikor az ember belemegy ebbe a csapdába, az már nem egy jó út. De gondolom, sokotoknak volt már olyan kísértése, hogy hát biztos, hogy valamilyen események kapcsán, vagy történések kapcsán, vagy hosszú küzdelmek kapcsán, biztos, hogy szeret engem az Isten, biztos, hogy engem is úgy szeret, mint más embereket. És ha ilyen probléma felvetődik az életünkben, számtalan helyen találnánk erre a Bibliából választ, de talán a leginkább plasztikus válasz erre, leginkább az ember értelmét és jó érzelmeit és pozitívan megmozgató választ Pál apostol adja meg a Róma-beliekhez írt levél 8. fejezet 31. 32. versében. Most a 32. verset olvasom. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Tehát ugye itt arra válaszol, többek között az ilyen kételyekre válaszol az apostol, hogy ember, honnan gondolod te azt, hogy téged személy szerint nem a legnagyobb szeretettel szeret az Isten? Még akkor is, amikor bukdácsolsz. Vagy akkor is, amikor azt gondolod róla, hogy ez nem így van. Hogy nem a legnagyobb agapé szeretettel szeret minket az Isten. Tehát azt mondja Pál, hogy gondolod te ezt? Amikor nem kedvezett az Atya a Krisztusnak, hanem mindannyiunkért őt odaadta. Meghalt értünk Krisztus, amikor mi még bűnösök voltunk, amikor még nem is léteztünk adott esetben. És már akkor is szeretett minket, amikor előre látta, hogy mi az életünk egy részét lázadóként fogjuk tölteni, az Isten akarata elleni lázadásban fogjuk tölteni. Így szeretett minket az Isten, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, akkor mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Na erről azért nagyon sokat lehetne nyilván beszélni, de ez egy kicsit lerombolja azt a kételyt, hogy miért gondolod ember azt, hogy téged személy szerint nem szeret az Isten? Miért gondolod ezt? És Mert mi módon tehetett volna az Isten ennél többet? És mi módon ne adna ezek után mindent nekünk, ami a javunkra van? Tehát ha valamit mégsem kapunk meg az Istentől, amire mondjuk ígérete van, mert gondolom ez egy keresztény ember nem olyanra vágyakozik, amire nincs az Istennek ígérete, vagy netán olyanra, amit abszolút módon esetleg, amit el is tanácsol az Isten minket. Nem olyanra vágyakozunk, hanem olyanra, amire ígérete van. Na most, ha ezt nem adja meg, annak bizonnyal oka van, és nem jó az, hogyha én kétségbe vonom ekkor az Isten irántam való szeretetét, és ebben vélem megtalálni az okot, mert akkor tévútra vezetett minket az ős ellenség, vagy engem az ős ellenség. Mert ugye neki egyetlen célja van az összes ilyen dologgal, hogy eltávolítson Krisztustól. Mert akkor nyert ügye van. Adjam föl. Adjam föl a megkezdett bizodalmat. Ugye a világi ember mit mond erre? Ugyan ki mondaná most közülünk azt, hogyha ő most szemlélne az e világi életét, hogy neki az a pohár teljesen tele van, és minden jó, minden tökéletes, minden kerek, ennél jobb már nem is lehetne. Na ki mondaná ezt? Hát szerintem nem sokan, és a világi ember mégis mit mond? Nagyon sokszor a világi bölcsességében is van bölcsesség. Ha látsz egy félig tele poharat, akkor hogy gondolkodjál? Hogy félig tele, vagy félig üres? Hogy félig tele. Tehát, hogy lássam, vegyem észre azokat az ajándékokat, amiket kaptam az Istentől. Nem azt mondja az Isten, hogy legyek vak az irányba, amit valamiért nem kaptam meg, hanem azt mondja, hogy azért legyek hálás. Mert ha az Isten arra tudja fókuszálni a gondolataimat, ami félig üres, bocsánat, az Isten ellensége, arra tudja fókuszálni a gondolataimat, ami félig üres, már is félig nyert, mert kezd eltávolítani Krisztustól. Mert akkor jönnek az olyan gondolatok majd ő felőle, hogy tényleg? Neked ilyen az életed? Ilyen nehézséget megengedett az Isten? Vagy ilyen dolog, ami az Istennek ígérete van rá, az nem teljesül be a te életedbe? És te mégis azt gondolod, hogy szeret az Isten? Ezeket legjobb azonnal, mert nem szeret az Isten, ezeket legjobb azonnal elhárítani. Ezeket a gondolatokat. Tehát a világiak is rájöttek arra, hogy a félig tele pohárként jobb látni a félig tele vagy félig üres poharat, mert az egy hálás gondolkodás jelent. Hogy hálás vagyok azért, mert amit kaptam. És nem a körül forog az én gondolatom, amit nem kaptam. Mert ugye ilyenkor az ember nem vonja kétségbe az Isten szeretetét, egyre jobban elmélyül abban a szeretetben, egyre jobban reagál arra a szeretetre, és ez a félelmeit feloldja az embernek. Ugye János apostol mit mond az első levele, első negyedik fejezetében, hogy miért, mikor szokott az ember félni? Most nem olyanról beszélek én, hogy vannak olyan, úgymond, olyan jó félelmek, most nem az Isten félelem értelmében használom ezt, hanem olyan jó félelmek, hogy tudom én félek attól, hogy megérintsek egy vörös ízásban lévő főzőplattot, mert talán majd leégeti a kezemre az összes bőr, tehát nyilván nem ezzel a félelemmel van baj, hanem az olyan félelemmel, ami azt eredményezi, hogy a gondolkodáson beszűküljön, és a félelmek szülte döntések, azok majdnem biztos, hogy tévesek lesznek. És azt mondja János apostol az első level, 4. fejezet 18. versében, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És tulajdonképpen az Istenbe vetett mélységes bizalmat ugye akkor tudjuk erősíteni valóban, ha tényleg arra gondolok, amit Pál a Róma beli levélben mondott, hogy az Isten odaadott Krisztusban nekünk mindent, az ő fiát odaadta, akkor mi módon ne adna mindent minélkünk. És ha így egyre jobban teljességre jutok abban, hogy személy szerint is szeret az Isten engem. Mert az nem sokat ér, hogy az Isten úgy amblok szeret mindenkit. Hát most. De ha személy szerint is biztos vagyok abban, hogy engem is teljes szeretettel szeret az Isten, akkor a félelmeim is meg fognak szűnni. Sőt, akkor meg fognak szűnni az irányt való félelmeim is, amikről beszél János apostol az előző versben, hogy azt mondja, hogy bizodalmunk lesz az ítélet napjához. Persze, ez nem egy üres bizodalom, tehát nem egy ilyen nagy mellényűség, mert azt mondja, hogy mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát még az ítélet napjától sem fogunk félni, hogyha Krisztus kegyelmére bízzuk magunkat, de ez nem egy olcsó kegyelem, mondja János apostol, hanem akkor ezt a kegyelmet arra használjuk föl, hogy mi is úgy éljünk ebben a világban, ahogy ő élt közöttünk. Ugye, mert ez volna az Istennek a célja. A második alappillér a gondolkodásban, tehát hogy Krisztus áldozata legyen a mi gondolkodásunk középpontjában, a második alappillér, hogy a negatív oldalt viszont zárjuk ki, tehát hogy bűngyűlölő legyen a mi gondolkodásmódunk. Tehát a gondolkodásunk az eleve olyan legyen, hogy gyűlölje a bűnnek mindenféle válfaját, de nem a bűnöst. Ugye, Példabeszédek 8. fejezet, most elég sokat idézek abból, Példabeszédek 8. fejezet 13. verse, ugye ezek nagyon ismert versek, szerintem sokszor találkoztunk már vele, egyébként érdemes a Példabeszédek könyvét forgatni, mert nagyon tömör bölcs tanácsok vannak benne. Példabeszédek 8. fejezet 13. versenek az elejét olvasom, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Hát ugye, amíg az ember nem szembesül igazán önmagával, addig nem is érti, hogy ha én egyszer már szeretem a jót, akkor miért kell a Bibliának nagyon sok helyen, nem csak itt, nagyon sok helyen felhívni a figyelmet arra, hogy de ne tűrd meg magadba a gonoszságot. A gondolataidba se tűrd meg. Gyűlöld a gonoszságnak mindenféle formáját. Ugye itt a negatív oldalt is megmutatja, azért, mert mi olyanok vagyunk, hogy gyakran szeretünk, hogy viselkedni, amit Illés is megrót, megfeddett, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Mi gyakran olyanok vagyunk, hogy szeretjük az igazságot, de hát azért azokból a tiltott gyümölcsökben is van valami édes. Na most azt mondja az Isten, hogy ez nagyon nem jó. Tehát azt mondja az Isten, hogy az Úrnak félelme ott nyilatkozik meg különösen, hogy gyűlölöm a bűnnek mindenféle formáját. Tehát gondoljátok, Jóbról mit mondott az Isten? Kétszer is megerősítette, hogy ugye fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ugyan, ha én tényleg teljes szívből szeretem az Isten igazságát, abból logikailag az következne, hogy bűngyűlölő is vagyok, de az ember sajnos tud kétfelé sántikálni. A végidőkben ez különösen veszélyes, nem csak azért elsősorban, mert idővel lejár a kegyelemidő, hanem gondoljatok Krisztus első eljövetelére. Mit mondott, amikor látta jönni a világ fejedelmét? Jön-e világ fejedelme, de bennem nincsen, én bennem nincsen semmije. Na most ez az a gondolkodásmód, meg aztán ez ebből fakadó jellemtisztaság, és amivel meg lehet állni az idők végén. Hogy én bennem nincsen semmije. Mert ha bennem talál valami kapaszkodót, hát ki merné most azt mondani közülünk, hogy bennem már nem talál? Akkor még ha ezt nem mondjuk így, akkor még azért van remény felőlünk, hogy észrevesszük azokat a kapaszkodókat és gyógyulunk, de el kell jutni oda, hogy mi is elmondhassuk, de nem annyira feltétlenül magunkról, hanem majd mások rólunk, leginkább az Isten rólunk, hogy jön a világ fejedelme, de ebben az emberben már nincsen semmije. Mert ezzel lehet megállni, és lényegében ezzel juthat az ember, de még akkor is kegyelemből az örök életbe. Ezzel kapcsolatban, tehát az istenfélő, bűngyűlölő gondolkodásmód. Ezzel kapcsolatban, most nem hoztam el a Jézus életét, mert egy mondatot szeretnék összesen idézni belőle, a szokásos tördelésben ez a 353. oldalon, az első mondat, ha jól írtam le, szeretni a lelkeket, akikért Krisztus meghalt, ez az én keresztre feszítését jelenti. Ugye eddig még ezt a mondatot szerintem sokszor olvastam már, Jézus életéből, Jézus életét se egyszer olvastam el, tehát valószínűleg ezt sokszor elolvastam már többször, de ennyire még nem szúrt szemet, mint amikor készültem, hogy szeretni a lelkeket, akiket Krisztus meghalt, ez az én keresztre feszítését jelenti. Tudnék, amíg az én az virulens, és például virulens az én, abban is megnyilatkozhat ezt, hogy nem bűngyűlölő a gondolkodásmódom, az gyakorlatilag azt mondja ez a kis mondat, hogy ez igazából akkor én nem fogom tudni szeretni az embertársaimat. Amikor én magamban megtűröm még a bűnt, akkor bejáratot biztosítok Sátánnak az életembe, és Sátán sok mindenre fog engem ösztökélni, de arra, hogy valóban Isten szerint való szeretettel, vagy legalább fele baráti szeretettel kezdetben. Szeressem az embertársaimat, na tőle ilyen ösztökélés biztos, hogy nem fogok kapni. Tehát ez a másik, az istenfélő, bűngyűlölő gondolkodásmód, amire felszeretném hívni a figyelmet. És mi, amikor látunk egy másik embert, akkor gyakran mit látunk meg benne először? Hát a rossz tulajdonságait. Tehát a bűngyűlöletet, ugye nem azt mondom, hogy a másik emberbe dédelgessük a bűnt, de a bűngyűlölő gondolkodásmódot legelsősorban először alkalmazzuk magunkra. Hogy magunkban ne tűrjünk meg semmifélét, ami az Isten igéivel ellentétes. És amiről még szólnék, egy nagyon fontos dolog az idők végén különösképpen fontos. Minden korszakban fontos volt, mert a kísértő ugye egyik korszakban sem pihent, csak a mai időkről mit mond az Isten igéje, hogy Sátán mivel van nagyon is tisztában? Hogy rövid az ideje, ezért ő erre hogy reagál? Hát ha jó dolgokat tenne, akkor azt mondanánk, hogy fokozott buzgalommal, hát lehet buzgalomról beszélni persze a gonosz dolgok cselekvésében is, ugye, hogy tudja, hogy kevés ideje van, ezért szerte jár, keresvénkit elnyeljen. Ugye, tehát Sátán fokozza a buzgalmát abban, hogy az embereket tévútra vezesse. Ugye, elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Tehát tudja, hogy kevés ideje van, fokozza a buzgalmát, és mire hívja fel a figyelmet, mondjuk, éppen aktuális a téma, ugye ma is előjött ugye Máté evangélium a 24. fejezete, hogy honnan tudhatjuk, hogy közel van Jézus Krisztus második eljövetele, hogy nem évszázadok választanak el tőle. Ugye például az idők jelleiből. Na, de amikor Máté 24. fejezetében erről beszél Krisztus a tanítványoknak, akkor azzal kezdi, hogy a végidőben az lesz, hogy háborúk, éhínségek, járványok, stb. Természeti katasztrófák, nem ezzel, hanem mivel kezdi? Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát ugye tudjuk nagyon, hogy az isteni, és ezt nem azt akarom mondani, hogy azok a jelek, azok nem számítanak, szó nincs róla. Csak tudjuk, hogy az Isten általában legtöbbször, ha jellemez bizonyos időszakokat, akkor fontossági sorrendben foglalja össze a dolgokat, és először arra tért ki, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát az idők végén a hitetés az, ami a legveszedelmesebb fegyvere lesz Sátánnak. Természetesen a hitetésnek van olyan formája, hogy eltévejtsen az Isten igazságától, de a hitetésnek lehet olyan formája is, ami olyan módon személyre szabott, hogy a gyengeségeimen keresztül támad, és elhiteti velem azt, hogy fiam, már te 10 éve, 15 éve nem tudtál győzni, komolyan gondolod, hogy e fölött lehet győzni? Hát sokkal egyszerűbb lesz az életet, hogyha nem eszed emiatt magad, és legyen az akármilyen tulajdonság, ami nem helyén való. Ilyennel is elhitethet minket Sátán, hogy ó, hát ezt az Isten majd az Isten igazsága ezt befedezi. Hát erről szó nincs. Az Isten igazsága rengetegszer befedezi az én megbánt bűneimet, amíg élek. Vagy amíg nem kerülök ítéletre. De amikor már vége az életemnek, vagy az ítélet már lezajlott fölöttem, ott az Isten igazsága már nem fedez be semmit, amit nem hagytam el. És ez nem a kegyetlensége az Istennek, hanem ő pontosan azt akarja, hogy ez a rettenet, ez soha többet ne ismétlődjön meg a Földön. Ő ezt akarja. És ugye milyen gondolkodásmód kell ahhoz, hogy el ne hitessenek minket. Mert időnként, hogy találkozunk helytelenségekkel, ebből egy-kettőt említettem, nem is akarom ezt most felsorolni, hogy milyen helytelenségekkel találkoztam az elmúlt néhány évben, akár elméleti szinten, akár más szinten. Biztos sokkal több van, csak biztos vannak dolgok, amiket nem vettem észre, nem akarom ezeket most felsorolni, de milyen gondolkodásmód kell ahhoz, hogy a lehető legkevésbé tudjon elhitetni minket az ellenség. Pál apostol mit mondott, figyelmeztetvén a gyülekezeteket, hogy azért jönnek majd idők, amikor jönnek be hamis farkasok, ugye? De mondta, hogy ti közületek is támadnak majd férfiak, akik fonákságokat beszélnek. Mi az egyik védelem ez ellen? Melyik az a gyülekezet, amit Pál apostol, akiket Pál apostol elismerésben részesített azért, hogy két dolgot tettek az ő ige hirdetésével kapcsolatban? A bére a beliek. A bére a beliek. Lapozzuk fel apostolok cselekedete 11. Bocsánat, most egy pillanatra elbizonytalanodtam, de mindjárt megnézem, hogy a 11-17 vagy a 17-11, de ez pillanatokon belül kiderül. A 17. fejezet.
17-11.
Igen, 17-11, így van. Azt mondja a bére a beliekről, hogy ezek vagy ők nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Na most két dolog az, amit a bérelbelek alapvetően tettek. Egy, nem volt előítéletes a gondolkodásuk. És nem mondták azt, hogy Pál, hát mit beszél nekünk Pál? Hát Pál valamikor ugye üldözte azokat, akiknek az igazságát, hogy az Isten igazságát prédikálja, és közben korábban üldözte azokat, akik az Isten igazságát prédikálták. Vagy akik azt mondták, hogy Jézus Krisztus valóban a megígért, aki eljött. Mit akar ez a Pál? Hát ugye a bére a beliekben nem volt ilyen gondolat. Ők bevették az igét teljes készséggel, meghallgatták Pált minden előítélet nélkül. De mit tettek még? Kutatták maguknak az írásokat, hogy úgy vannak ezek, ahogy minden idők legnagyobb ige hirdetője Pál apostol mondta. Mert ugye embert nem szeretnék felmagasztalni, de alig, ha tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy bár az emberi történelem nem zárult le, de Pál apostol bizonnyal minden idők legbuzgóbb, leghűségesebb munkásai között lesz Istennek. És mégsem álltak úgy a bérelbeliek hozzá, hogy hát a nagy Pál apostol, most a másik véglet, ugye, hirdeti az igét, hát akkor ezt elfogadjuk, hát mi se természetesebb annál. De maga Pál is mondott ilyet, hogyha mennyből jött angyal, vagy akár mi mondanánk is mást, mint amit először hirdettünk néktek. Legyen átkozott az. Tehát, ugye, az emberről nem sok jót mond a Biblia. Én még mindig azt mondom, hogy ebben a világban már a bűn ugye nagyon elterjedt, sok szándékos gonoszság van. De még mindig nagyon sok olyan hiba van, meg helytelenség, ami jó szándékból született. Nem kellő körültekintés, nem kellő hozzáértés, elhamarkodottság, stb. Tehát nem csak úgy lehet valakit félrevinni, hogy szándékosan beállok az ellenség táborába, és báránybőrbe bújt farkas leszek. Mondja Pál ezt is, hogy ti magatok közül is támadnak majd olyanok, akik fonák dolgokat hirdetnek, hanem úgy is, hogy jó szándékú tévedésben vagyok. Tehát teljesen utána jártam, körülnéztem, megfontoltam, és mégsem láttam jól az adott dolgot. Ezek ellen csak mi védhet minket? Hogyha mi magunk is utána járunk, hogy valóban úgy vannak a dolgok, és mert az ember miért hívja fel erre Pál a figyelmet, vagy az írás, az Isten? Mert az ember bűneset óta a természetétől fogva hajlamos a lustaságra. És az egyik gondolkodásbeli lustaság, amikor meggondolja helyettem más, aki úgyis jobban tudja. Hát ő azért kevésbé esélyes, hogy tévedhet. Tehát ezt a gondolkodásmódot ki kell írtanunk mindenkinek, aki jót akar és nem akar hitetésnek áldozatául esni, mert még igazából a hitetések, amik most vannak, hát annál azért masszívabbak lesznek. És ennek ez az útja, hogy magunk számára is tanulmányozzuk az írásokat, és megvizsgáljuk, hogy úgy vannak-e azok, amint hirdeti valaki ezeket. Egyébként, hogy mennyire nem célszerű emberre rábízni az üdvösségünket, az Ószövetség ezt nagyon sokszor mutatja, bár szövegszerűen egy királynál említi az írás, hogy eltévedett a király, és vele együtt eltévedett az egész Izrael, és ugye az északi tíz törzs. De azért ez nem egyszer fordult elő, hanem nagyon sokszor látjuk ezt, hogyha a király eltévedett, vele együtt tévedtek a ugye Izrael törzseinek tagjai is, keveseket, nagyon keveseket kivéve. Jeremiás könyvében azonban nagyon erős figyelmeztetést olvashatunk ezzel kapcsolatban, és a 17. fejezet 5. versében ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Jézus tanítványaiban is megvolt ez a gondolkodásbeli resség, hogy nem gondoltak utána sokszor dolgoknak, pedig ha megtették volna, akkor mondjuk nem keseredtek volna, hanem éppen örvendeztek volna. Például az Emmauszi tanítványok, ugye, ezek szerint olyan nagyon nem írtam le rosszul a kérdést, tehát ugye az Emmauszi tanítványokban is, de más tanítványokban is megvolt ez, mert nagyon könnyű megspórolni a gondolkodást. Mert a gondolkodás utánajárás az időt igényel, erőfeszítést igényel. Sokkal könnyebb az, hogy elfogadjuk, amit valaki mond. De ez nem a keskeny út. Mert ha az lenne, akkor a bére a belejekről ez az igevers ugye nem került volna be. Itt két óvással szeretném még lezárni ezt. Egyébként nem csak Jeremiásnál olvasható ez másutt is, tehát Mikeásnál is olvasható teljesen hasonló gondolat. És egyébként még mielőtt a két idézetet olvasunk, még egy dologra fejlem a figyelmet, hogy itt két dolog zajlik le az emberbe, aki emberbe bízik, és nem a kritikus gondolkodást nem gyakorolja, hanem egy másik dolog is lezajlik, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Nem félelmetes ez? Hogy megbízom abban utánajárás nélkül, amit mond az ember, ezáltal hitethetővé válok, mert ha az illető nem jól mondta, akkor én is félremegyek. De nem csak ez történik velem, hogy emberbe bízok, hanem az Úrtól eltávozik az ő szíve. Tudnék, ez eléggé törvényszerű, hogyha nagyon rászoktatom magam arra, hogyha van egy probléma az életemben, vagy bármi egyéb, vagy valamit nem értek, nem baj az, ha megkérdezek valakit. Nem ez a baj. Csak aztán vizsgáljon meg, hogy mit mondott, és nagyon sokszor rá lehet szokni arra, hogy akkor mindig embert fogok kérdezni. És egy idő után már elfeledkezek arról, hogy valaki megígérte nekem, hogy ő elvezérel a Szentlélek által minden igazságra, és velem lesz a világ végezeté. Tehát nem jó az, hogyha az Istent, mint tanácsadót, ugye nem kérdezem meg, nem tanácsolja ezt az írás. Tehát ez a két fonákság van itt alapvetően, és a kettő az nagyjából következik is egymásból, az emberi lélek rejtelmeit figyelembe véve. Két idézet Ellen White-tól, ami megvilágítja ezt a kérdést még jobban. 1904-ben írta Ellen White ezt az idézetet. Elvileg ez is benne van ebben a sárga könyvben, legalábbis én úgy emlékszem, csak akárhogy kerestem, nem találtam. Ezért lehet, hogy biztos nem jól kerestem. Ezért a szombatiskola, a 2016-os harmadik szombatiskolából olvasom ezt a 33. oldalról, 1904-es idézet, ez a Review és Herald 1904. február 18-i számából. Az utóbbi 20 év folyamán, tehát 1880-as évek közepétől, az utóbbi 20 év folyamán egy alig érzékelhető ravasz, szentségtelen befolyás arra késztetett embereket, hogy emberekre tekintsenek, emberekhez ragaszkodjanak, és elhanyagolják mennyei társukat. Sokan elfordultak Krisztustól. Nem értékelték kellőképpen azt az egyetlent, aki kijelentette, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Katasztrofális. Tehát ugye Azt mondja, hogy ez a befolyás ravasz, szinte alig érzékelhető és szentségtelen. Hogy emberekre tekintsenek, emberekben bízzanak, emberekhez ragaszkodjanak, és elhanyagolják mennyitásukat. Érdekes, hogy ebbe az idézetbe gyakorlatilag ugyanaz visszhangzik, mint Jeremiás 17.5-ben. És még egy rövid idézet, ez pedig az úgynevezett sárga könyvből. Jók az emlékeim, akkor a 26. oldalon, igen. És persze az előző idézethez annyit megjegyzésül, hogy ugye 20 évvel azután írta ezt, mint ahogy az idézetből olvastuk, Ellen White, hogy már érzékelte ezt a befolyást, hogy jön be a gyülekezetekbe. Természetesen az Isten is érzékelte ezt, hát ő őrkidőktől fogva tudta is ezt, és ezért küldte a két relatíve fiatal igehirdetőt, hogy újra irányba állítsa az advent népet, és hát azonban ezt a többség sajnos visszautasította, és a legvégső következményekre, tehát az Istentől jövő megjobbító üzenetek, a hit általi megigazulás üzenetének a visszautasításának a következményeire, így mutatott rá Ellen White. Ez a 80-as anyagokból van egyébként a idézet eredetie. Ha Sátán hatalma magába az Isten templomába is be tud lépni, ha még ott is úgy tudja rendezni a dolgokat, ahogy neki a legjobban tetszik, akkor az előkészület ideje hosszabbra fog nyúlni. Hát ebben a korszakban élünk most, ahol az előkészület ideje hosszabbra nyúlt. És valójában lerövidíteni ezekkel is tudjuk, hogyha a gondolkodásmódunk, és számtalan pontot lehetne még mondani, Krisztus középpontú lesz, és tényleg naponta eltöltünk egy nyugodt békés órát a kereszt lábánál, bűngyűlölő gondolkodásmódot kérünk Krisztustól, de az nekünk is küzdeni kell, tehát az ő általa kapott erővel, de nekünk kell nemet mondani a helytelenségeinknek, és hogyha bérelbeli gondolkodást gyakorlunk, éppen ideje, mert a hitetések nyilván szaporodni fognak, és ha azt akarjuk, hogy megálljunk, akkor valóban ezekre szükség lesz. És természetesen arra is, hogy az Istent tanuljuk meg, de hát a bérelbeli gondolkodásnak pont ez a jellegzetessége, tanuljuk meg az Istent segítségül hívni, és tényleg imádkozzunk azért, hogy ebben változás álljon be, és abban is, hogy a laodiceai üzenetet, amit nekünk küldött az Isten, nekünk is küldött az Isten, meg hát nyilván más végidőben élő követőinek is, azt tényleg tudja az Isten a szívünkre helyezni, és ne úgy gondoljunk erre az üzenetre, hogy ez biztos sokakra vonatkozik, de rám nem. Mert akkor nem tud rajtam segíteni. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtő és megváltó Istenünk, hozzád jövünk, Urunk Istenünk, hiszen Te vagy az, aki a szívünk minden titkát ismered, és bár előtted vannak mindazok a dolgok, amelyekben helytelenül cselekedtünk, és előtted vannak azok is, amelyekben a te kegyelmeddel élve a te útjaidon jártunk. És te mégsem úgy nézel ránk, mint bűnösökre, hanem úgy tekintesz ránk, hogy mivé tudsz formálni minket a te kegyelmed által. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is elsajátítsuk ezt a gondolkodásmódot, hogy gyűlöljük a bűnt teljes szívünkből, és szeressük Isten igazságát, szintén teljesen őszintén teljes szívből, de ugyanakkor szeretettel, gyengétséggel forduljunk oda mindazokhoz, akik akár tudatlanságuk idején, akár nem tudatlanságuk idején, de vétkeznek. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy a Krisztus keresztje, Isten értünk hozott áldozata, és a mai napig értünk végzett csodálatos, kitartó és hűséges munkája álljon a mi gondolkodásunk középpontjában. Taníts meg minket arra, légy velünk ezért a Szentlélek által, hogy mennyei hatalmat, erőt, az Istenség harmadik személyét megkapjuk azért is, hogy fegyelmezzük a gondolkodásunkat, hogy foglyul tudjunk ejteni minden gondolatot a Jézus Krisztusban, és ne engedjük be azokat, amelyek nem az Istentől jönnek. És add meg nekünk azt a kegyelmet is, hogy bármennyire is rohanó világban élünk, és bárhogy is körbevesznek minket teendőink sokasága is, rengeteg dolog, amiről azt gondoljuk, hogy el kell intéznünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy az első, ami életünkben valóságra az Isten legyen, és az ő akarata és az ő igazsága, és ne legyünk restek, ne mondjuk azt, hogy nincs időnk, hogy nincs lehetőségünk személyesen utána járni Isten igazságának, és meggyökeresedni abban. Mert mi nem állunk meg azért, mert megállt Jób, megállt Dániel, megállt Noé. Ők az ő igazságukkal saját magukat menthetik meg, de minket nem. Add meg nekünk, hogy mi magunk is jó bérelbéliekké váljunk, és valóban naponként tanulmányozzuk az írásokat, ezáltal is csökkentve annak lehetőségét, hogy el lehessen hitetni minket. Hiszen te nem gyönyörködsz azokban, akik félreléptek a keskeny ösvényről. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ne ilyenek legyünk, hanem amikor letekintesz a mennyből ránk, akkor örömmel tekintesz le ránk. És köszönjük, hogy őrzöl és védel minket, és megtartasz minket e mai napig is. És ezt kérjük tőled, ezt a kegyelmet a hét hátralévő pár órájára és az elkövetkező hétre is. Jézus Krisztus nevében kértük ezeket tőled. Amen.